A mai alkalom tehát az igaz Isten tisztelet, dicséret és hálaadás körében mozog Pünkösd lelkének erejével. És tulajdonképpen ez a most felolvasott igeszakasz Pál apostolnak az első tesszalonikai levelének az 5. fejezete, ez nagyon sokszor, nagyon sok mindennel kapcsolatban előkerül részeiben és egészében, mert ezek a rövid intések, aminek az összefoglalása az, hogy mindenki iránt ember és Isten iránt, ha jóra törekedjünk, ez nagyon sok területét átfogja az életnek. De az a két vers abban a kiválasztásban és abban az összefüggésben, ahogyan ma előkerült, igazából ezt az örömöt, ezt az Isten dicséretet, ezt a hálaadást foglalja össze, erre hív, erre int, és ennek a nagyszerűségét tárja elénk. A tanítványi létformának tehát a Krisztus hirdetésének, az Isten útján való járásnak vannak különböző megnyilvánulási formái, és valóban a dicséret, a hálaadás az egy ilyen formula. Tulajdonképpen, amikor ezeket a nagyon liturgikus szavakat halljuk, hiszen ezek azért alapvetően nagyon az Isten tisztelethez tartoznak, fölmerülhet a kérdés bennünk, hogy hogyan is valósul meg ez az életben? Hogyan is lehet látni ennek a külső jegyeit? Mert amikor eljövünk Isten tiszteletre, akkor mondhatni, egyszerű dolgunk van. Hiszen azért gyülekezünk össze, hogy az énekünkkel dicsőítsük az Istent, hogy figyeljünk az ő szavára, hogy az imádságunkban kérjünk, vagy éppen hálaadást adjunk, sőt, vannak olyan alkalmak, olyan Isten tiszteleti alkalmaink, aminek az egész központi gondolata a hálaadás, gondolok itt egy tanévzáró Isten tiszteletre, gondolok itt egy aratási, hálaadó Isten tiszteletre, gondolok itt egy, mondjuk egy gyülekezet egyháztörténeti évfordulójára, amikor hálát ad eltelt évtizedekért, vagy évszázadokért, templomért, vagy harangért, vagy orgonáért, vagy tudj Isten miért. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van az Isten népe gyülekezeti életében, amikor azt mondjuk, hogy persze együtt vagyunk, hogy hálát adjunk, vagy hogy dicsérjük az Istent, amikor a dicsőítés hangja megszólal, mert azért mindnyájan, én úgy gondolom, úgy vagyunk, egy nagy ünnepnek, egy megtestesülésnek, vagy egy föltámadásnak a nagy ünnepén, amikor együtt van egy nagy gyülekezet, amikor különösen az ünnepélyes az alkalom, és az egész mondandót jól kifejező énekeink úgy Isten igazából megszólalnak, úgy nagyon érezzük, hogy most mindenkinek a lelke az Isten felé nyitott, vagy akár ma egy konfirmáció Isten tiszteleten, amikor az erős várom Istenünk a bevonulás után megszólal, és tényleg átérezzük a 46. Zsoltárnak azt a biztatását és azt az erejét, hogy Jákob Istene, ami várunk, és őt dicsérjük, mert ő körülvesz bennünket, és ő a miénk. Az Isten tiszteleti életünk tehát, amikor eljövünk templomba, amikor összegyülekezünk, magával hozza azt, hogy könnyű az Isten dicsérete, könnyű a hálaadás, hiszen minden azért van, minden azért vesz körül bennünket, és azt szolgálja, hogy ez a szívünkből előtörjön. Azért szólal meg az orgona, azért vannak az énekeink, azért vannak a felemelő tradícióink, a közösségnek az ereje, azért emlékezünk meg az Isten nagyszerű dolgairól, azért imádkozunk, hogy ezek a dolgok, a dicsőítés, a hála, ez előjöjjön belőlünk. Pál apostol azonban azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És hogyha létformáról vagy életformáról beszélünk, a tanítványnak az életformájáról, a Krisztus követőnek, az Isten útján járó embernek az életformájáról, ami pont arról szól már hetek óta vagy hónapok óta, hogy mi nem a templom négy falának, nem a gyülekezet szervezeti egységének, nem az Isten tisztelet liturgikus gyakorlatának élünk, és nem azért vagyunk keresztények, és nem azért vagyunk tanítványok, hanem mert elhívott az Isten bennünket, és mi ezt éljük a hétköznapokban, akkor hogyan is van ez az Isten dicséret és ez a hálaadás? Hogyan nyilvánul meg, milyen formája lehet? Egyáltalán lehet-e így élni? Nem kére túl nagyot Pál, amikor azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Hogyha visszagondolunk Jézus szavaira, akkor ennek az életformának egy kicsit direkt módját látjuk. Nem teljesen pozitív megfogalmazásban, még Jézustól sem. Kikről van szó? Ugye a farizeusokról. amikor Jézus a helyes imádkozásról, tulajdonképpen ő is a helyes Istennel való kapcsolatról, az ő követésének jó útjáról beszél, akkor megfeddi a farizeusokat, hogy azt mondja, hogy ők azok, akik hangosan szeretnek az utcasarkon fönnállva imádkozni, megszélesítik imaszíjaikat, és azt várják, hogy mindenki lássa őket, hogy ők aztán élik az életüket, ami a vallással, az Istennel kapcsolatos. Tehát voltak ilyen rövidzáratosan értelmezte. És valóban ez így volt, hogy mentek Jeruzsálem utcáin a farizeusok, a példamutatásnak, a hit vonzóvá tételének először még teljes jó szándékával, hogy aztán képmutatás lett belőle, az már az emberi gyengeség, és valóban mentek az utcán, és akkor adakoztak nagy hangosan, hogy lássák, hogy így kell adni a tizedet, mert ugye ez az Isten szerint való, és aztán megálltak, és elkezdtek imádkozni. Fennhangon, óbégat, hogy lássa mindenki, hogy ők most aztán nagyon vallásosak, és ez az Isten útja, ez az ő követése. Azért az feltűnő, hogy ez még Jézusnál is ugye kiveri a biztosítékot. Tehát azt mondja, hogy ezt ne. Tehát nem ez a szüntelenül imádkozzatok. Nem ez, hogy a ti életetek az Isten dicsőíti. Az nem az, hogy mentek az utcán, és egyszer csak megálltak, hogy hopp, akkor most dicsérlek, Uram, és hadd lássák, hogy ez igen. Én vagyok a hívő. Ide nézzetek. Mert nem biztos, hogy pozitív hatása lesz. Nem biztos, hogy vonzó lesz. Nem biztos, hogy ez lesz az, ami megmutatja a világ számára, hogy mi az az életforma, amit a Krisztus követés, amit a kereszténység jelent. Tehát, hogyha megnézzük ennek az egész kérdésnek a történetét, akkor azt látjuk, hogy a forrásnál, már Jézusnál is, ez valahol egészen máshol kap hangsúlyt. Mit mond? Menj be a te belső szobádba, ott, ahol egyedül vagy a te atyáddal, aki ott lát téged, és látja a szívedet, látja az életedet, és ott imádkozz. Ott mondd el, hogy mi a szívednek a vágya, vagy a dicsérete, vagy bármi. És ő, az atyád, aki ott lát téged, az majd megfizet neked, vagy teljesíti a kérésedet. Tehát Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy amikor a szívből jövő formái ott vannak a ő követésének, amikor az Istennel való kapcsolatunkat megéljük, az nem lehet egy olyan fajta kirakat, ami ezt direkt módon mutatja az emberek felé. Nem lehet pláne olyan, hogy az embernek valamiféle saját, különös belső tulajdonságára hívja föl a figyelmet, hogy aztán azt mondják, hogy hú, hát ez aztán egy vallásos ember, ez milyen nagyszerű. Különben is eltelt néhány száz év, néhány ezer év. És amíg Jeruzsálem óvárosának utcáin Jézus korában talán nem volt annyira idegen, hogy megállt valaki imádkozni, hiszen mondjuk nézzük a pünkösd ünnepét. Ugye az eredeti zsidó naptárban ez az ünnep akkor, annak idején az aratási hálaadás volt, a páska, a nagy páska után 50 nappal. Amikor ott van mondjuk 80-100 ezer zarándok, az 55 ezres Jeruzsálemben, mert mondjuk ilyen arányban ment a dolog, egy-egy ilyen ünnepnél. Tehát ezt tudjuk a régi forrásokból. Tehát meg háromszorozódott, sőt, volt, amikor talán meg négyszereződött Jeruzsálem lakossága. Tehát abban a korban, amikor mondjuk Jeruzsálem egy ilyenfajta vallási központ, az egész zsidóságnak azért a szívdobbanása az ott van, hogy valaki imádkozik az utcán. De mondom, eltelt 2000 év. Nem biztos, hogy ez válik vonzóvá. Hogyha mondjuk egyszer csak meglátnak valakit, hogy elkezd hangosan imádkozni az utcán. Nem biztos, hogy ez negatív dolog. Én nem akarok erről senkit lebeszélni. Meg lehet, hogy valakit a lélek éppen ott indít. Vagy mondjuk ne adj Isten, egy súlyos élethelyzetben valaki rosszul lesz, vagy egy baleset van, és csak annyit kér, hogy utolsó másodperccel valaki fogja meg a kezét és imádkozzanak. Persze, hogy nem fogom azt mondani, hogy figyelj, bocs, látnak egy páran, behúzlak ide a kapuai alá, és akkor majd ott. Tehát nem ezekről a helyzetekről beszélek. Mert vannak ilyenek, biztosan vannak. Hanem arról, hogy egy ilyen direkt hitéletet, a lelkünket, mint egy ilyen ruhát kifordítjuk, és most megmutatjuk a belsejét. Egy ilyen teljes vad nyitással a környezetünknek. Nem biztos, hogy ez most vonzó. Nem biztos, hogy ez az, amire azt mondják a 21. század elején Magyarországon, hogy elgondolkodtató, hogy ezt kéne csinálni. Mindig azt mondják, hogy valami nem stíven, elmentek otthonról. Inkább ne ezt. Valahol máshol kéne ennek megnyilvánulni, ennek a dicsőítő, hálaadó életnek. És itt van egy nagyon nehéz momentuma ennek a kérdésnek, hogy akkor ez hogyan nyilvánulhat meg. Hogyan tudunk Pál apostollal együtt úgy élni és úgy gondolkodni, hogy mindenkor örüljünk, szüntelen imádkozzunk és mindenért hálát adjunk. Mert ráadásul azt mondja, hogy ez az Isten akarata a ti javatokra. Hogy ez jó. Tehát még csak nem is az van, hogy most ez egy ilyen kényszer, hanem az apostol azt mondja, hogy ez az igazi. És az 50. Zsoltár is azt mondja, amit olvastam meg, amit láthattunk így a zene alatt, hogy persze áldozhattok föl mindent, meg csinálhatjátok, de enyém az egész világ. És inkább figyeljetek rám, inkább kötődjetek hozzá, mert az az igazi. Akkor vagytok az enyém, az az igazi Isten tisztelet. Hogyan lehet ezt megélni, és hogyan nyilvánul ez meg? És akkor kell azt végig gondolnunk, és akkor kell azt úgy szívünkben egyénileg mindannyiunknak áttekintenünk az életünkben, hogy milyen kisugárzása van a mi kereszténységünknek a hétköznapokra. Mert valószínű, sőt, szinte egészen biztos, hogy egy hálatelt, egy Istenre figyelő, egy bízó, egy örvendező léleknek a kisugárzása, a másik emberhez való odafordulása teljesen más, mint annak, aki el van foglalva a saját problémáival, aki el van foglalva azzal, hogy az ő élete az rendben legyen, és hogy annak minden körülményét megteremtse, akármilyen áron, és hogy azt méricskélje, hogy most valóban rendben van-e minden, és nem érek rá foglalkozni mással, nem érek rá örülni az életnek, majd, hogyha meg lett mindenem, majd, hogyha sikerült megvalósítani mindent. Egyébként is annyi a baj, mit örüljek én annak, hogy most valaki rám mosolygott, mikor közben, mit tudom én, Etiópiában éheznek, bár mondhatnék ilyen világméretű dolgokat. Ennek is van egy kisugárzása, ennek a fajta életnek is, az biztos. Meg van egy olyan fajta életnek is, ami egészen más, hogy tudja látni az életet. És valószínűleg, hogy ennek az máshogy látásnak az alapja, hogy nekem az egész életem egy Isten tisztelet. Az egész életem egy Isten tisztelet. Persze nem abban a liturgikus formában, ahogy vasárnap ünnepeljük, és nem abban a formában, ahogy most itt együtt vagyunk, vagy bármilyen más alkalommal, és bármilyen sokszínűséggel is, ugye, amivel, ahogy a világban a világegyház üli az Isten tiszteletet. Hanem ezek az alapmomentumai ott vannak mindig az Isten tiszteletnek az életemben. Hogy tudom dicsérni az Urat, hogy tudok örülni annak, hogy én az övé vagyok, és tudok hálás lenni mindazért, amit nekem ad, és ami az enyém lehet. És így egészen máshogy fordulok a világ dolgai felé, így egészen máshogy fordulok a másik ember felé. Egészen más sugárzik ki belőlem, egészen más az, ami lejön rólam. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Isten dicséret az, hogy én örülök, hogy valakihez tartozom, és én ennek állandóan örülni tudok, ennek olyan állandó értéknek kell lenni, ami nem hagy el soha. Örülhetek annak, hogy annak idején, amikor, hát ezek régi dolgok, amikor még érdemes volt magyar focit nézni, meg a Ferencvárosnak jó ment, és hát lévén ott a két metró megállóra a Fradi stadiontól nőttem föl gyerekkorban, tehát még József Attila lakótelepi gyerekként mi a bánat lehetett volna más az ember, mint Fradi drukker, meg meccsre járó, meg minden, hogy most jó dolog Fradi drukkernek lenni, mert most megint megy a csapatnak, és megint megvettük a Vasast, ami azért a Kádárnak a rendszer csapata volt, az Angyalföld, és az, annak még volt ilyen üzenete is, hurrá. Azért elvertek minket, meg lecsúsztunk, majdnem kiesett az NB1-ből, 80-as évek eleje, vagy közepe, és akkor kínos volt, hogy most mi egy ilyen csapatnak drukkolunk. Tehát amíg megy a szekér, amíg örülhetek annak, hogy fiatal vagyok, hogy egészséges vagyok, hogy nagy, hosszú hajam van, addig jó, hát most akkor mit csinálnék? Van-e olyan valami a világban, aminek minden körülmények között örülhetek? Van-e olyan, ami nem múlik el soha, ami mindig érték marad. Mert ezek a változandó értékek, ezek szépen kikopnak, vagy megint más lesz a fontos, vagy egyéb is, és aztán végük. Van-e olyan érték? Azon kívül, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Azon kívül, hogy ő adta az életemet, hogy ő neki terve van velem, hogy ő neki gondja van rám, hogy ő vigyáz rám, hogy én hozzátartozom, hogy én jövök valahonnan az ő szeretetéből, és megyek az ő teljessége felé. Tehát nem csak úgy hányódom ebben a világban, ide-oda, hanem valahonnan megérkeztem, ide raktak, és aztán valahova megyek. Ez olyan háttér, ez olyan alap, hogy ide érdemes tartozni, ennek érdemes örülni. Ennek valóban mindenkor lehet örülni, minden nap föl lehet kelni azzal, hogy én ahogy énekeljük családi istentiszteletem, mikor van egy születésnapos és kap külön állást, hogy nem véletlen születtem, és tényleg az életemnek van egy célja, és azt, amit én tudok ebben a világban, azt csak én tudom. És itt most nem arra gondolok, hogy ilyen rendkívüli dolgokat, mert ugye hajlamos azt mondani az ember, hogy könnyű a híres embereknek, meg az olimpikonoknak, meg a zeneszerzőknek, meg a mit tudom kiknek, mert azok aztán tudnak valamit. Én meg mit tudok? Hát semmit igazán, olyan különlegeset. De azért csak vannak értékei, mert a másik embernek, akinek én fontos vagyok, csak én vagyok. A gyerekemnek csak én vagyok az apja. A feleségemnek csak én vagyok a férje, és a szülőmnek csak én vagyok a gyereke. És az ebből fakadó öröm és boldogság, és mindaz, azt csak én adhatom meg, senki más. Hiába jön egy olimpikon, hogy kezi csókolom Ördög Marika néni, én jöttem helyettesíteni a fiát. Hát, nagyon kedves vagy, de hát gratulálok a 100 méter világrekordhoz, de az én gyerekem az ő. És valószínűleg nekem jobban örül, mintha beállítana hozzá, mint én Borkai Zsolt a torna olimpikon bajnoka helyettem. Csak én tudom megadni neki ezt az örömet. És folytathatnánk ezt a sort, hogy az Istennek a teremtményeként, az ő gyermekeként, ő hozzá tartozva minden öröm. Mert egy ilyennek alkotott, és ide helyezett, és számtalan dolgot rakott körém, és hívott el körülöttem, ami arra szolgál, hogy ezt én megtaláljam. És pontosan ebből fakad, hogy én észreveszem-e, hogy mi minden van körülöttem. Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. És igazán csak azt tud hálás lenni, és ezért függ össze ez a kettő mindig nagyon szorosan. A dicsőítés és a hála, az öröm és a hála. Az imádság itt most közben jön, ugye, hiszen ez egy formája, hogy én ki tudjam mondani mondjuk az Istennek, hogy hálás vagyok neki. De hogyha nem mondok az Istennek semmit, csak a örömmel van tele a szívem, és észreveszem, hogy kik vannak körülöttem, hogy mi van körülöttem, igazából ez a hála. Tehát a hálaadás nem feltétlenül az, amikor reggeli áhítaton a munkatársin kedden és pénteken Luther reggeli imádságát elkezdjük mondani, hogy hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiadaiért. Persze az is. Tehát az is hálaadás. De igazából az is hálaadás, hogyha én a rácsodálkozásnak, meg az örömnek a lelkével ránézek arra, hogy ma X rám mosolygott, ma tudtam jót szólni a rossz helyet, ma volt egy jó élményem, akár az ige hirdetésben, akár a hétköznapi életben, és az a belső öröm, hogy ezt megkaptam. Még ha ki sem mondom. Ez a hálaadás. Annak a fölismerése, hogy én egy megajándékozott ember vagyok. Hogy nekem mi mindenem van, ami esetleg másnak nincsen meg, és ami csak nekem adatik. És tulajdonképpen az az ember, aki így tud járni a világban, és így él, tehát van egy olyan biztos pontja, akihez tartozhat, ami nem múlik el, mint egy bajnoki cím, vagy mint a fiatalság, vagy mint az egészség, vagy bármi más, ami igazi és stabil, és hogyha az ebből fakadó örömében észreveszi azt, hogy milyen gazdag, akkor az teljesen máshogy fog, még a nehézségekben is megnyilvánulni, mint az, aki talán kőgazdagon sem tud igazán semminek örülni, mert hogyha van a 25 milliós Mercedes helyett egy 27-es, akkor fenelje meg, miért nem az az enyém, mert abban van még egy bitmeretje, ami plusz 2 millió. És nem tud neki örülni. És más meg azt mondja, hogy egy mosoly többet ír, a gyerekem mosolya, vagy az apám készszorítása, mint az, hogy most nekem nem tudom, mi legyen. Ugye ezt a szemléletet csak úgy tudjuk elsajátítani, ha tudjuk, hogy mindezt kitől kaptuk, hogy kihez tartozunk, hogy kiben örülhetünk, és akkor már onnan egy lépés a hálaadás, egy mozdulat, egy szorosan összefüggő dolog. Szinte már nem is kell külön azon spekulálni, hogy hát most miért is kell nekem hálát adni. Hát mindenért. És ott vagyunk Pálnál, hogy teljesen igaza van, hogy szüntelenül, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És így már értjük, hogy ez miért a mi javunkat szolgálja. És így már értjük, hogy egy ilyen élet, egy ilyen sugárzó, optimista élet, nem felelőtlen élet, aminek azt mondja, hogy ha örüljünk ennek a mai napnak, valahogy túléljük, hát most mit sírjak. Tehát most nem ez a fajta kocsma optimizmus, amire gondolok. Hanem az, hogy tényleg ez az öröm hat át, ez vonzó lesz. Ez elgondolkodtatja az embereket. Erre azt mondják, hogy ezek mit tudnak? Hogy ezt tudják így élni. Hogy öröm van bennük, hogy látszik, hogy valami más. És ehhez nem kell kiállni az utcasarokra, Luther kabátba, és hangosan óvégatva imádkoznom mondjuk a főtér sarkán, túl üvöltve azt, hogy most a részfúvósok éppen nyomják. Mert tényleg hívnának egy mentőt valószínűleg. Viszont hogyha benne élve egy közösségben, hosszan, látva azt, hogy zajlik az élet, hogy mi ennek az életnek a pozitívuma, előbb-utóbb elgondolkodtató, hogy honnan van ez az öröm, honnan van ez az örülni tudás, ez a hálás szív ezekben az emberekben. És mennyivel sokkal jobb így élni, mint állandóan durrogni és elégedetlenkedni, és állandóan jaj veszékelni, hogy ez se jó, meg az se jó, meg én ilyen nyambat vagyok, meg olyan nyomorult, meg mi lesz itt, meg stb. És ez nem azon múlik, hogy nagyobb a kereset, több a diploma, nagyobb a lakás, több a négy kerék, vagy bármi, ez nem ezen múlik. Hanem azon, hogy kihez tartozom, hogy ki az az érték, mi az az érték, ami mindig megtart, és az ő ajándékait, az ő áldásait észre tudom-e venni. És az Isten tisztelet azért az egy feltűnő dolog, és ezért jó ez a szó, hogy az élet Isten tisztelete tulajdonképpen ez az életforma. Mert azért úgy értem, hogy föltűnő a dolog, hogyha egy városban mondjuk itt vagy bárhol máshol, azért, hogyha meghúzzák a harangokat, akkor azt hallják, hogy így szivárog a nép, így az utcákon egy irányba jó körülhatárolhatóan, viszonylag jobban öltözve, elegánsabban, biztos templomba mennek, vagy van egy szabadtéri istentisztelet, vagy itt voltak ezren múlt szombaton, és akkor itt gomolygott ez a tömeg jobbra-balra, meg szabadtéri színpad, tehát ilyen értelemben valahol mindig transzparens, valahol mindig kirakat, jó értelemben az Isten tisztelet. Na most, ha az életünk egy ilyen, hogy az olyan, mint egy harangszó, vagy olyan, mint egy templom felé siető emberek sokaság, hogy jé, itt már megint történik valami, itt valami van, itt valami fontos történik, és ott tényleg az a fontos történik, hogy örülök és hálás a szívem, akkor annak lesz vonz ereje. Akkor annak lesz vonzása. Akkor az föl fog tűnni. És akkor meg fogják kérdezni előbb-utóbb. Ha más nem az, aki legalább jobbra vágyik, és szeretne kitörni abból, amiben van. Hogy ezek hogy csinálják? Hogy csinálod? Hogy mitől van benned ez a fajta jó értelemben vett felhőtlen optimizmus? És ez az örülni tudás. És akkor már lehet beszélni arról, hogy mi az, hogy Jézus Krisztus, mi az, hogy megváltás, mi az, hogy Isten gyermekének lenni, mi az, hogy keresztjének lenni, mi az, hogy tanítványság. De először ezt oda kell élni az emberek elé. Dicséret, öröm és hálaadás a tanítvány létének ezt a momentumát adta elénk ez a mai reménység Isten tisztelet. Különösen jó, hogy ez pünkösd ünnepén van előttünk, hiszen ebben az örömtelen, elégedetlen, pessimista, nyavajgó világban tényleg csoda kell ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek tényleg örülni és bízni, és valami más életformát élni. Ehhez csoda kell. Ehhez nem kétharmad, meg kormányváltás, meg új alkotmány, meg klik, meg mit, nem. Ehhez csoda kell. Egyfelől ez egy iszonyú nehéz dolog. Mert tudjuk, hogy mi nem tudunk semmit tenni. Emberek. Másfél egy nagyon könnyű dolog. Mert az Istennek ennyi, és megtörténhet. Mert neki ennyi, hogy az ő lelke fölnyisse az emberek szemét, hogy valami mást akarjanak. Hát imádkozzunk azért, hogy akarjanak mást az emberek. Imádkozzunk azért, hogy észrevegyék az örömteli, hálás életnek a nagyságát és az áldását. Imádkozzunk, hogy ennek mi is eszközei lehessünk, akik ezt tudjuk közvetíteni azok felé, akik körülöttünk élnek, és tudjuk így betölteni a küldetésünket, a hivatásunkat, mint tanítványok, mint a Krisztus követői, mint akik az Isten útján járunk.